Kedves hallgatom! Haggeus próféta könyve második részének 11., 12. és 13. versét olvassuk. Ezt mondja a seregek ura. Kérj urbaigazítást a papoktól erre nézve. Ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az? A papok ezt válaszolták. Nem. Akkor Haggeus ezt kérdezte. Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták. Tisztátalanná. Ezek a kérdések igen fontosak. Tehát vizsgáljuk meg hátterüket. Izraelben a mindennapi élet sok részletkérdését nem érintette a mózesi törvény. Voltak olyan helyzetek és olyan fogós problémák, amelyek nap mint nap fölvetődtek, és a törvényben semmilyen tanácsot nem olvashattak azokra vonatkozóan, hogy megfelelően viszonyuljanak hozzájuk. Aztán Izrael miként működött a törvény alatt? Amikor nem volt meghatározott törvény bizonyos helyzetek megoldására. Mózes 4. könyve 27. részében van egy eset, amely Célofád leányainak az örökösödésével kapcsolatos. A mózesi törvény nem intézkedett afelől, hogy amikor valakinek nincsenek fiai, hanem csak lányai születnek, mi legyen az örökléssel. Amikor édesapjuk meghalt, Célofád leányai oda mentek Mózeshez, és ezt mondták. Most mi legyen édesapánk birtokával? A törvény előírja, hogy a fiúknak kell örökölniük. De édesapánknak nem születtek fiai, csak lányai lettek. Tehát most nekünk kellene örökölnünk. Talán Mózes nem nagyon lelkesedett a női felszabadítási mozgalomért, ezért odavitte a kérdést az Úrhoz. Nagyon érdekes megfigyelnünk, hogy az Úr a lányok oldalára állt. Ezt mondta, Célofád leányai igazat szólnak. Mindenképpen nekik kell adni az örökséget édesapjuk fiú testvérei között. Ezáltal megoldódott ez a különös kérdés. Isten megfelelően gondoskodott arról, hogy a törvény szellemében igazságos intézkedések történjenek. Ez így működött, amikor olyan kérdés támadt, amelyet nem érintett a törvény. Ilyenkor a papokhoz kellett menniük abban a kérdéses ügyben. Mózes 5. könyve 17. részének 8., 9., 10. és 11. verse ezt mondja. Ha egy ügy annyira bonyolul számodra, hogy nem tudsz ítéletet mondani a magad lakóhelyén, különböző vérontások, jogigények és testi sértések dolgában, vagy peres ügyekben, akkor menj fel arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr. Menj el a lévita papokhoz, és ahhoz a bíróhoz, aki abban az időben hivatalban lesz, és kér tanácsot, majd ők kimondják az ítéletet. Te pedig aszerint járj el, amit ők megmondanak neked azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Vigyázz, hogy mindent úgy tégy, ahogyan az utasítást kapod. A kapott utasítás szerint és a kimondott ítélet szerint járj el, ne térj el attól, amit mondanak neked, se jobbra, se balra. Eddig az idézet. Amikor a törvény által nem érintett helyzetbe keveredtek, az embereknek a paphoz kellett folyamodniuk a végső szó kimondásáért, és a papi döntés lett a törvény abban a kérdéses esetben. Ez volt Isten módszere, és nekem úgy tűnik, hogy ma is ugyanezt a módszert követjük. Egyszer tanfolyamot vettem a kereskedelmi jogi vonalon, és jól lehet, nem emlékszem már arra, hogy mit tanultam, de arra világosan emlékszem, hogy különbséget tettek az írásba foglalt jogok és a szokásjogok között. Az írásos törvényeket a törvényhozó hatóságok hozták létre. Amikor bizonyos törvényjavaslatot tárgyaltak a törvényhozók, és az jogerőre emelkedett, akkor írásos törvénnyé vált. Azt bevezették a törvénykönyvbe, és attól kezdve törvénynek tekintették. Olyan sok írásos törvény van, hogy nem hiszem, bárki is ismerné valamennyit. Aztán létezik az úgynevezett szokásjog. Például valamilyen ügyet odavisznek a bíróság elé. Mondjuk, hogy XY pereskedik NN-nel. Az esetben szereplő felek ügyvédjei utána néznek a bírósági jegyzőkönyvekben, hogy történt-e már hasonló eset valaha, amiben már döntöttek, mert semmi sincs róla az írásos törvénykönyvben. Tehát végül, ha találnak hasonló esetet, amely felől már évekkel azelőtt döntött ez és ez a bíró az ország fővárosában, azt a döntést odaviszik a bíróság elé, mint szokásjogot. Ezért kétfajta törvényünk van, írásos törvényünk és a szokásjogon alapuló törvényünk. Isten ezt az intézkedést tette Izrael számára. Nem minden különös esetet érintettek a mózesi törvények, jól lehet nagyszerű alapelveket fogalmaztak meg. A papoknak ismerniük kellett az ószövetségi szentírást, és amikor olyan helyzet alakult ki, amire nem vonatkozott az írásos törvény, az embereknek a papokhoz kellett vinniük az ügyet, döntéshozatal véget. A papok aztán értelmezték a mózesi törvényt a népnek az Isten igéjében található nagy alapelvek szerint. Ne felejtsük el, hogy Haggeus próféta könyvében a fogság utáni időszakhoz érkezünk. Isten népe már letöltött 70 évet a babiloni fogságban. Csak egy kis maradék tért vissza az országba, és annak tagjai is nagyon elkeseredtek. Isten 3 prófétát választott ki bátorításukra. És mivel Haggeus nagyon gyakorlatias próféta volt, Isten őt küldte oda a papokhoz, hogy tegyen föl nekik 2 kérdést, amelyek tárgyában nem intézkedett Mózes törvénye. Gondolj arra, hogy amikor a foglyok első csapata visszatért Jeruzsálembe, akkor még lelkesedtek az építésért. De miután már 15 évet töltöttek Jeruzsálem romjai közt, és a külső ellenség állandóan támadta őket, abba hagyták az építést. Lelkesedésük elvesztése és a helyzetbe való beletörődésük miatt ezt a magyarázatot fogalmazták meg. Nincs itt az ideje az úrháza felépítésének, ezért semmit sem tettek a további építkezés érdekében. Haggeus ebben a helyzetben emelte fel szavát. Bátorította a népet, hogy kezdjék el az építést. És aztán egyes régi tagok, akik még látták az első templomot, kezdtek síránkozni, és ezt mondogatták. Ez a kis templom semmit sem ér. 3 hónap múlva azonban a nép munkához látott. Aztán a haszonlesés szelleme foglalta el őket, és így szóltak. Te azt mondtad, hogy dolgozzunk, építsük a templomot, és ha ezt tesszük, akkor Isten megáld minket. Engedelmeskedtünk, és Isten nem áldott meg minket. Ennél a pontnál küldte el Isten Haggeust a papokhoz egy 2 kérdéssel. Ez valójában egyetlen kérdés, aminek 2 oldala van. Itt vannak a kérdések és a kapott válaszok. Vajon a szentséget tovább lehet-e adni érintkezés által? A válasz ez: nem. A szentség nem teszi szenté a szentségtelent, puszta érintéssel. A szentséget nem lehet átruházni. De vajon a szentségtelenséget tovább lehet adni érintéssel? Igen, ez a válasz. A tisztátalanság tovább adható az érintéssel. Amikor a szent és a szentségtelen érintkezik egymással, akkor mind a kettő szentségtelenné válik. A betegségek között a kanyaró érintkezéssel terjed. Az erkölcsi világban az ember gonosz szíve nem vihet véghez jó cselekedeteket, és nem az ellenkezője történik. A vallás világában a szertartások nem tisztíthatják meg a bűnösöket. Hogy Istennek ezt az alapelvét Izraelre alkalmazzuk, előre kell mennünk Haggeus könyve második részének 17. verséhez. Megvertelek benneteket aszállyal, gabonarozsdával, és jégeső verte el mindazt, amiért munkálkodtatok, de ez sem térített titeket hozzám. Így szól az Úr. Isten azt üzeni, hogy amikor a maradék visszatért az országba, akkor nem tértek vissza Istenhez. Végigmentek a szertartásokon, fölajánlották az áldozatokat, és azt várták, hogy Isten megáldja őket. De nem tette. Amint látod, a vallás nem alkalmazható arra, hogy vele külsőleg bedörzsöljük magunkat. Úszhatsz a szent vízben, és az mégsem tesz szenté. Végig mehetsz a szertartásokon. Megkeresztelkedhetsz, és addig a víz alatt tarthatnak, amíg bele nem fulladsz. De ez még nem tesz téged Isten gyermekévé. Olykor túlságosan hangoztatjuk a szertartásokat. Ne érts félre, vallom, hogy a keresztség fontos, de az nem közvetít szentséget. Az nem változtatja meg az ember szívét. Most ismét vizsgáljuk meg a második kérdést. Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, tisztátalanná válnak-e? És a papok ezt válaszolták. Tisztátalanná. Talán a kulcsfejezet, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, Mózes 3. könyve 22. részének 4., 5. és 6. versében található. Isten igéje nagyon különös. Azt mondja, hogy a tisztátalanság továbbadható. A szentségtelenség átruházható. A gonosz szív nem tud jót tenni. A keserű forrásból nem folyhat édes víz. A szőlőtőről nem szednek tövised. A füge nem terem a tüskebokron. A filozófiában ezt úgy mondják, hogy felállítják a tézist, majd az antitézist, és végül jön a szintézis. Haggeus könyvében a fő alapelv ez. A szentség nem továbbítható. A másik alapelv, a szentségtelenség továbbítható. A következtetés az, hogy amikor a szent és a szentségtelen egymással érintkezik, akkor mindkettő szentségtelenné válik. Az Úr Jézus Krisztus tette föl ezt a kérdést. Vajon a fügefa teremhet-e olajbogyókat? Ahogy az ember gondolkodik, olyan a szíve. Valamilyen cselekmény vagy szertartás nem változtathatja meg a szívet. A jó cselekedetet ténylegesen fontossá teszi, amikor az gonosz szívű ember viszi véghez. Ez szertartásos törvény, de ez alkalmazható az élet minden területére. Éppen úgy, mint a gravitáció törvénye, amely univerzális. Lépjünk be egy kémiai laboratóriumba. Megtöltök két nagy edényt vízzel. Az egyik tartályba tiszta vizet öntök, jó vizet töltök, és a másikat a lehető legszennyesebb vízzel töltöm tele. Kezdem önteni a tiszta vizet a szennyes vízbe. Meddig kell öntenem a tiszta vizet a szennyes vízbe, hogy az megtisztuljon? Sohasem tehetem a szennyes vizet tisztává azáltal, hogy tiszta vizet töltök bele. Mi történik, amikor egy csepp szennyes, fekete vizet belecsöppentek a tiszta vízbe? A tiszta víz is tisztátalanná válik. Ez így van az anyagi világban. Az orvosi világban miként lehet gyógyítani a kanyarót, és hogyan kapja meg az ember ezt a betegséget? Vajon egy egészséges fiút odaviszel a beteg fiúhoz, hogy érintse meg, és ezáltal váljék egészségessé? Vajon ez meggyógyítja a másik fiú kanyaróját? Természetesen nem. Akkor mi történik? Aki egészséges volt, valószínűleg ő is megkapja a kanyarót. Ez az alapelv igazolható az erkölcsi világban is. A szeszesital gyártók jótékonysági intézményeket támogatnak, és a lóversenyeken van egy olyan nap, amikor az összes jövedelmet nemes célokra küldik el. Hollywood bibliai történeteket is gyárt. És talán azt gondolod, hogy ezért tapsolnunk kell Hollywoodnak? De tapsolhatsz, de én nem teszem. A szeszesital gyártók egy kis adománnyal sohasem tehetik jóvá azt a szörnyűséget, amit az emberi életekben okoznak. Miért? Mert amikor a tiszta és a tisztátalan összekeveredik, a tisztátalan mindig beszennyezi a tisztát. Hadd mondjam neked, fiatalember és leány, nem tarthatsz a bűnös tömeggel úgy, hogy megmaradj a tisztaságban. Ha együtt rohansz a szennyes tömeggel, akkor egy napon rájössz, hogy rád tapadt a szenny, és nem tudod magadról lekaparni. Ha a sárban játszol, akkor te is sáros leszel. Ez a nagy alapelv bizonyára alkalmazható a vallásos világban is. A világon a legtöbb vallás azt tanítja, hogyha átmész az előírt szertartásokon és ceremóniákon, akkor elfogadhatóvá leszel Isten előtt. Isten igéje azonban világosan feltárja azt a tényt, hogy a szertartások gyakorlása, vagy bármi, amit külsőleg gyakorolnak az emberek, nem tesz eleget Isten ember számára előírt szándékának. Végül is az ember szomorú állapotban van. Jeremiás próféta könyve 17. részének 9. versében ezt olvassuk. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Milyen valóságos képe ez az emberi szívnek? Csak Isten ismeri szívünk gonoszságának mélységét. Ha úgy láthatnánk magunkat, mint ahogy Isten lát bennünket, akkor nem bírnánk elviselni saját magunkat. Nem jövünk rá, hogy milyen gonoszak vagyunk. Az Úr Jézus nagyon is világossá tette ezt Máté evangéliuma 15. részében. Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások, és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Máté evangéliuma 15. részének 18., 19. és 20. verse. Ha megmosod a kezed, akkor átmentél egy szertartáson, de még nem jöttél rendbe Istennel. Imádkozzunk! Istenem, adj világos látást, hogy megkülönböztessem a tisztát a tisztátalantól, és szent lelked segítsége által mindig a tisztát válasszam. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem. Ámen.